Kedves testvéreim, a Szentírásból elolvasunk egy hosszabb szakaszt, tehát hogyha valaki elfárad a sok állásban, vagy más gondja van, nyugodtan közben, vagy most is helyet foglalhat, akik bírják, kérem, hogy fennállva hallgassuk meg. Dániel könyvéből a 3. fejezet 9. versétől kezdődő szakaszt. Dániel könyvéből a 3. fejezet 9. versétől így hangzik Isten igéje. Így beszéltek Nebukadnezár királyhoz. Király, örökké élj! Te, ó király, megparancsoltad, hogy minden ember, aki meghallja a kürt, a síp, a citera, a hárfa, a lanta, a duda és egyéb hangszerek hangját, boruljon le és hódoljon az aranyszobor előtt. Ha pedig valaki nem borul le és nem hódol előtte, az dobják be az izzó tüzes kemencébe. Van, aki zsidó férfiak, Sadrák, Mésák és Abednégó, akiket Babilon városának az élére állítottál. Ezek a férfiak semmiben nem vesznek téged, ó király. Nem tisztelik isteneidet, és nem hódolnak az aranyszobor előtt, amelyet felállítattál. Ekkor Nebukadnezár nagyon megharagudott, és megparancsolta, hogy vezessék elő Sadrakot, Mesakot és Abednégót, oda is vezették ezeket a férfiakat a király elé. Nebukadnezár ezt kérdezte tőlük, Sadrák, Mesák és Abednégó, igaz-e, hogy ti nem tisztelitek isteneimet, és nem hódoltok az aranyszobor előtt, amelyet felállítattam? Készek vagytok-e most, ha meghalljátok a kürt, a síp, a citera, a hárfa, a lanta, a duda és egyéb hangszerek hangját, leborulni és hódolni a szobor előtt, amelyet csináltattam? Mert ha nem hódoltok, azon nyomban bedobnak benneteket az izzó tüzes kemencébe. És van-e olyan Isten, aki az én kezemből ki tud szabadítani benneteket? Sadrak, Mesak és Abednégó így válaszolt a királynak. Ó, Nebukadnezár, nem szükséges, hogy erre bármit is feleljünk. Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk. Ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király. De ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítattál. Ekkor Nebukadnezárt úgy elöntötte a harag Sadrak, Mesak és Abednégó miatt, hogy még az arca is eltorzult. Meghagyta, hogy 7-szerte jobban fűtsék be a kemencét, mint ahogyan beszokták fűteni. Azután megparancsolta a hadserege legerősebb vitézeinek, hogy kötözzék meg Sadrakot, Mesakot és Abednégót, és dobják be őket az izzó tüzes kemencébe. Megkötözték tehát ezeket a férfiakat, és úgy, ahogy fel voltak öltözve, nadrágostól, alsóruhástól és süvegestől, bedobták őket az izzó tüzes kemencébe. Mivel a király szigorú parancsára a kemencét a szokottnál is jobban befűtötték, a lángoló tűz megölte azokat az embereket, akik Sadrakot, Mesakot és Abednégót odahurcolták. A 3 férfi, Sadrak, Mesak és Abednégó pedig megkötözve az izzó tüzes kemencébe esett. Nebukadnezár király azonban megdöbbent, sietve fölkelt, és ezt kérdezte udvari embereitől. Nem 3 férfit dobtunk megkötözve a tűzbe? Azok így válaszoltak a királynak. Valóban úgy van, ó király. Ő azonban így szólt. Én mégis 4 férfit látok szabadon járni a tűzben, és nincs rajtuk semmi sérülés. A 4. pedig olyannak látszik, mint valami Isten. Ekkor Nebukadnezár király odament az izzó tüzes kemence ajtajához, és így szólt. Sadrak, Mesak és Abednégó, szolgálja a felséges Istennek, gyertek ki, jöjjetek ide. Sadrak, Mesak és Abednégó pedig kijött a tűzből. Az összegyűlt kormányzók, előjárók, helytartók és a király udvari emberei pedig látták, hogy ezeknek a férfiaknak semmit sem ártott a tűz. A hajuk szála sem perzselődött meg, a ruhájuk sem égett meg, sőt, még a füst szaga sem járta át őket. Nebukadnezár ekkor így szólt. áldott legyen Sadrak, Mésak, Abednégó istene, mert elküldte angyalát, és kiszabadította szolgáit, akik benne bíztak. Míg a király parancsát is megszegték, és kockára tették életüket, de a maguk istenén kívül nem tiszteltek egy istent sem, és nem hódoltak előttük. Megparancsolom azért, hogy aki nem tiszteli Sadrak, Mésak és Abednégó istenét, azt vágják darabokra, bármilyen nyelvű népből, nemzetből való is legyen, házát pedig tegyék szemétdombá, mert nincs más Isten, aki így meg tud szabadítani. Azután a király megerősítette tisztségében Sadrakot, Mesakot és Abednégót Babilon városában. Eddig olvastuk Isten igét, foglaljunk helyet. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, én is szeretettel köszöntelek titeket, és köszönjük a csodálatos igekártyákat. Én is kaptam egyet reggel, ahogy megérkeztem, és arra gondoltam, hogy ezt megosztom veletek, és biztatlak titeket, hogy az Isten tisztelet után osszátok meg egymással, hogy ki milyen üzenetet, bátorítást kapott. Én azt az igét kaptam: jó az Úr azokhoz, akik benne reménykednek, akik hozzá folyamodnak. Jeremiás irgalmai 3:25. Úgyhogy köszönöm én is a bátorítást és ezt a szolgálatot. Az a címa a ma reggelnek, és szeretném, hogyha ezt elvinnétek nem csak a mai napra, hanem a következő évre is: növeld a hitünket. Ez a tanítványok kérése volt egy nagyon érdekes helyzetben. Az Úr Jézus tanította őket a megbocsátásról, illetve a megbocsátásra. És ezt olvassuk a Lukács evangélium a 17. fejezetében. Az Úr Jézus mondta: vigyázzatok magatokra, ha vétkezik atyát, fia, figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki. Ha naponta 7-szer vétkezik ellened, és 7-szer tér vissza hozzád, ezt mondva megbántam, bocsáss meg neki. Az apostolok így szóltak az Úrhoz: növeld a hitünket. Érezték az apostolok, hogy hát ez nagyon nagy feladat, nagyon nagy kihívás, hogyha megbántanak, akkor bocsássunk meg. Sőt, azt mondta az Úr Jézus, ha ez többször előfordul, ha még 7-szer is, és ismerve a bibliai számszimbolikát, tudjuk, hogy ez azt jelenti, hogy sokszor, vagy többször, vagy akár folyamatosan, a 7 ugye a teljességnek a száma a bibliai számszimbolikában. Azt mondja, hogy legyél kész a megbocsátásra, legyen olyan a szíved. És amikor ezt a tanítványok meghallották, akkor azt gondolom, hogy ők is arra gondolhattak először, hogy hát na ne, tehát hogy ez azért nagyon nehéz, túl nagy, vagy túl nehéz feladat, vagy kihívás ilyen lelki alkat, vagy ilyen lelkülettel, inkább így mondom, ilyen lelkülettel, lelkiséggel megélni az emberi kapcsolatainkat, hogy készségesek vagyunk a bocsánatra. És amikor ezzel a hatalmas kihívással szembesültek, akkor ez volt a kiáltásuknak, vagy az imádságuknak a lényege, hogy növeld a hitünket. Mert jól tudták, hogy ez nekik önmagukban, vagy önmaguk nem fog menni. Ez csak úgy, hogyha hittel úgy kapcsolódnak, úgy ragaszkodnak az örökkévaló Istenhez, aki ebben segít. És hogyha a bibliai történet gondolatait, meg eseményeit végig gondoljuk, akkor az is egy olyan élethelyzet, amire azt mondhatjuk, hogy hát ez elképesztő, ez lehetetlen. Emberi megítélés szerint ilyen nem történhet meg, hogy valaki beleesik a tűzbe és kiszabadul. nem ég meg, Istennek vannak ilyen csodálatos beavatkozásai, akkor is bízunk ebben, és hiszünk benne, és tudjuk, hogy ez a valóság, amit az isteni kijelentés önmagában hordoz, hogyha egyébként később például a keresztény üldözésnek az idején sokszor mágiára vitték, mágiára küldték, és megégették a tanítványokat, és ők megégtek, és meghaltak. Nem mindenki élte meg ezt a csodát és ezt a szabadítást, és pont ez lesz az a délelőtti üzenet vagy gondolat, amit szeretnék veletek megosztani, hogy amikor így évelején tovább lépünk, és ugye ma már úgy ébredtünk föl, hogy kiírta az óránk, meg a naptárunk, hogy akkor ez most már 2024, vége van a 2023. esztendőnek, és most megyünk tovább. És nyilván ilyenkor előre tekintünk. Van bennünk sok kérdés, vannak vágyaink, meghatározhatunk célokat, lehetnek félelmeink, aggodalmaink, hogy most mi lesz ebből, tegnap is volt egy beszélgetésünk, hogy mi lesz ebből a háborúból, vagy háborús helyzetből. Tehát nyilván, hogy sokféle kérdés is van bennünk, és ezért is biztatlak titeket ezzel az igével, hogy legyen ez a mai imádságunk, hogy növeld a hitünket, szükségünk van arra, hogy még erősebb, még intenzívebb legyen az Istenbe vetett hitünk, az Istenbe vetett bizalmunk. Nem tudjuk, hogy mi fog történni. Vannak olyan események, amikről a Biblia ír a jövőt tekintve, amiről tudjuk, hogy meg fog történni, de nem tudjuk, hogy mikor. És az Úr Jézus a tanítványokkal beszélte erről, hogy vannak olyan dolgok, amiket az Atya a maga kizárólagos hatalmában tart meg. Tehát nem mindenről tudunk. Mi az, amit tudunk? És azt gondolom, hogy a hitünk ezen alapszik. Mi az, amit tudunk? Mi az, amiben biztosak vagyunk? Mi az, ami esetleg, akik már régebb óta, több éve, évtizede Krisztus tanítványaiként élünk, milyen alapok azok, amik miatt azt mondjuk, hogy tényleg nem tudhatjuk, hogy mi jön, mi lesz, de hiszünk, bízunk, akármi lesz, akármi fog történni. Arra gondoltam, hogy megosztom veletek a bizonságtételemet az elmúlt évről. Ez nekem is nyilván, amikor előre tekintettem, akkor végig kellett gondolnom, hogy mi történt tavaly. Az elmúlt évben, január 16-án szembesültem azzal a diagnózissal, hogy rossz indulatú daganatot, betegséget találtak a szervezetemben. És hát nyilván vannak itt köztetek olyanok, akik már átéltek hasonló esetet vagy helyzetet, meg lehet, hogy más fajtát, ami legalább ilyen veszélyes vagy ilyen nehéz feldolgozni, de nyilván ez egy nagyon meghatározó pillanat és esemény volt az elmúlt évet tekintve. Mondhatnám úgy is, hogy ez az elmúlt év bizonyos értelemben személyesen nekem a küzdelemnek az éve volt, ugyanis Isten egy olyan helyzetbe engedett bele, amiről egyébként én másoknak sokat prédikáltam. Tehát sokat beszéltem arról, ti is hallhattátok többször, hogy ugye aki igazán őszintén hisz, annak nem kell félni a haláltól, nem kell félni a jövőtől, nem kell félni a betegségtől, nem kell félni a nehézségektől, és ezt akkor is komolyan gondoltam. Nyilván, amikor szembesültem a valósággal, a valóságos helyzettel, akkor ezeket újra kellett gondolnom, újra kellett értékelnem, hogy Na akkor most, amit én nagyon sokszor másoknak, akár egy igehirdetésben, akár egy személyes beszélgetésben elmondtam, most azt én hogy gondolom? Tehát, hogy most is magammal kapcsolatban, a sorsommal, a jövőmmel, a családommal, a szolgálatommal, a testvéreimmel, a gyülekezettel kapcsolatban ugyanígy gondolom. És nyilván nagyon sok küzdelmem volt, akikkel erről beszélgettem, azoknak őszintén elmondtam, hogy voltak hullámvölgyek, amikor nagyon féltem, amikor nagyon kétségbe voltam esve. És ez a történet igazából azért jelentett nekem nagyon, nagyon nagy bátorítást, mert hogy ebből a történetből, amikor a három fiatal embert így kérdés elé, vagy egy olyan helyzet elé állítják, hogyha nem borulnak le a bálványisten előtt, akkor halálra ítélik őket, mert nyilván a tüzes kemence az a halálos ítéletet jelentette, akkor azt mondták, hogy Istennek van hatalma megszabadítani. Van hatalma megőrizni. De ha nem tenné is, vagy ha nem tenné meg, és oda veszünk, mert nyilván ez ezt jelentette, akkor sem borulunk le a bálvány előtt. És hogy valahol a hitnek ez a valósága, hogy nem tudjuk, mi lesz, de bármi történik, mi hiszünk Istennek. Hiszünk Isten igéjének. Ezt majd egy picit később bővebben kifejtem. Mi jelentett támogatást, még egy kicsit a bizonságtételemnél maradva? Nagyon nagy bátorítást jelentett az Isten igéje, az Isten személye, az ő valósága, mert hogy azt tapasztaltam, ami a hitemben is valósággal jelen volt, hogy Isten jelen van, akkor is, ha félek, akkor is, ha szorongok, akkor is, ha kétségbe vagyok esve, akkor is, ha jókedvem van, akkor is, hogyha békesség van bennem, akkor is, hogyha öröm van a szívemben. Tehát minden pillanatban így jelen van Isten. De az ige nagyon meghatározó, hogy Isten mit tanít az életről, mit tanít a szabadulásról, mit tanít a gyógyulásról, mit tanít az örökkévaló értékekről, az örök dicsőségről. Nagyon sok ige volt a szívemben, ami így megszólított és megérintett. És hogyha visszautalok ezekre a fiatal emberekre, akkor gondoljatok arra az ígére, amit mi úgy ismerünk, hogy a 10 parancsolat. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Van olyan fordítás, vagy olyan változat, hogy ne legyen más Istened én mellettem. Tehát, hogy ne borulj le senki más előtt. Nincs más Isten. És hogy ez az ige, ez a kijelentés, ez a valóság, ami ott volt a szívükben, és nem csak a lexikális tudásukban volt jelen, a 10 parancsolat, hogy el tudták mondani könyv nélkül, vagy papírusztekercsek nélkül, hanem a szívükbe vésve, mint ahogy a Szentlélekkel kapcsolatban van egy ilyen világos ígéret, hogy Isten a Szentlélek által a szívünkbe vési az ő igét, ott volt, és akármit kértek tőlük, akármilyen fenyegetettségben éltek, azt mondták, hogy mi nem borulunk le. Ott volt az élő ige, és nekem is az Isten igéje nagyon sok bátorítást jelentett. A szeretetteljes család, a közösség, a gyülekezet, az imádkozó gyülekezet. Halálos veszélybe kerültek ezek a fiatalok, és Isten igéjében, Isten ígéreteiben bíztak. Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk, ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből, ó király, de ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítottál. Egészen, teljesen Istenre bízták az életüket. Egyébként meghatározó vezető beosztásban voltak korábban, tehát elismert, tekintélyes emberek voltak, de ebben a pillanatban, a kísértésben, vagy megpróbáltatás pillanatban halálos veszélybe kerültek. Egy olyan élethelyzet következett, és mégis azt mondták, hogy mi akkor is Istenben bízunk. Nem önmagukban hittek. Most néhány olyan dolgot fogok felsorolni, ami szerintem nagyon fontos eligazodási pont az Isten igében. Mert ma nagyon sokféle szemlélet van néha keresztények között is, ami félrevezető és rossz útra visz. Ma nagyon sokat halljuk ezt például, hogy bízz magadban. Ők nem önmagukban hittek, azt mondták, hogy van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk, neki van hatalma. Benne bíztak, nem önmagukban, hogy ők majd valahogy kiügyeskedik magukat ebből a helyzetből. Nem a szabadságban hittek, nem az elvekben hittek, hogy a szabadság, a szabadulás a lényeg. Az a legfontosabb. Nem, Isten a lényeg. Aki egyébként szabadítót küldött, ugye karácsonykor ez volt az üzenet, Isten az, aki megszabadít Jézus Krisztus által, ő a szabadító, de nem a szabadság az Isten, és nem a szabadítás az Isten. Nem a csodában hittek. Ők Istenben hittek, aki ki tudja őket szabadítani. Ma rengeteg csodahívő van. Higgy a csodában, higgy abban, hogy megtörténhet. Mi tudjuk, hogy megtörténhet, de Istenben hiszünk. Óriási a különbség a kettő között. Nem tudjuk pontosan előre meghatározni, hogy mi fog történni, és van bennünk izgalom, néha félelem, néha szorongás, néha aggódás a jövő miatt, gyermekeink miatt, unokáink miatt, sok minden miatt, hogy mi lesz tovább, mi lesz velük. De nem a csodában bízunk, hanem Istenben, akinek van hatalma csodát tenni. A legnagyobb tekintély, és az előbb ezt említettem, már ezt nem magyarázom tovább, az Isten igéjének a tekintélye, hogy mindent felülírt ő bennük az elvárásrendszereket, a korszellem kihívásait, az emberi utasításokat, mindent felülírt az Isten igéje. Emlékeztetlek titeket, hogy az apostolok kerültek olyan helyzetbe, nem is egyszer, de a Biblia is tanít ilyen pillanatokról, amikor megpróbálták nekik megtiltani, de egyébként még sokan élnek ma is, akik itt a magyarországi valóságban, a szocializmusnak nevezett rendszerben is átélték ezt, hogy megtiltották a hitnek a gyakorlását, vagy a hitnek a hirdetését. Személy szerint engem is volt a katonakoromban, amikor hadbírósággal fenyegettek meg, ha beszélek Jézusról. Tehát ezek valóságok, ezek a fenyegetettségek, és amikor az apostolokat megfenyegették, akkor ők azt mondták, hogy inkább Istennek kell engedelmeskednünk, mint embereknek. És ezek a fiatal emberek, akikről olvastuk a történetet, ezt komolyan vették, hogy tisztelték a királyt, mert hogy ez is ott volt a szívükben, vezetőjük volt, de olyat kért, olyan elvárást fogalmazott meg, amire azt mondták, hogy az Isten igéje nekünk fontosabb, fölülír minden emberi gondolatot, meghatározást, rendeletet, mert ez egyébként egy királyi rendelet volt, ne felejtsük el, és azt mondták, hogy inkább Istennek kell engednünk. Tehát a hitükben az Isten személye és az Isten kijelentett igéje volt a legerősebb, legnagyobb tekintély. És ami még nagyon bátorító, hogy megvallották a hitüket. De nem csak, hogy a szívükben volt, hanem gondoljatok arra, hogy ott a király előtt, tehát az uralkodó jelenlétében hasonlóan, mint egy bírósági tárgyalás, nem is tudom, mihez lehetne hasonlítani, de megvallották, hogy ők Istenben hisznek, nem másban, és hogy senki előtt és semmi előtt nem fognak leborulni, csak Isten előtt, az örökkévaló Úr előtt. És amikor ezeket végig gondoljuk, és az van a szívükben, az imádság, hogy növeld a hitünket, akkor erre gondolok. Nem önmagunkban, nem a csodákban, nem a szabadságban, hanem Istenben, Isten igéjében, Isten hatalmában hiszünk. Ami hitünk nem csak az érzelmeinket érinti, nyilván hat ránk, mert a megtérés öröme, a szabadulás öröme, vagy amikor Isten vezet, és az abból adódó biztonságérzet. Tehát sok minden van, ami hat ránk, de elsősorban az Istennel való közösségünk jelenti a hitünknek a valóságát. Amikor azért imádkozunk, hogy növeld a hitünket, akkor bennünk van az a szándék, hogy mi Istenhez akarunk még jobban, még erősebben kötődni, kapcsolódni. Amikor újra fogalmazzuk magunknak, hogy ki az Úr, ki maga Isten, aki megmutatta vagy kijelentette magát, az ő személye. És gondoljuk arra, hogy például Isten népében, a választott népben milyen, az is isteni kijelentés alapján történt így, milyen fontos volt, hogy az apák megtanítsák a fiaiknak Isten tetteit, tehát elmondják, elismételjék nekik, hogy mit tett Isten velük, az egyiptomi szabadulást, meg a többi nagyszerű eseményt, hogy Isten személyéből, hatalmából az ő tettei következnek, vagy a képességei, hogy nincs számára lehetetlen. Ezek nyilván egy picit furcsán hangoznak, amikor mi emberi kifejezésekkel próbáljuk Isten valóságát megfogni, de csak így tudjuk megérteni, hogy egyszerűen Istennek olyan képességei vannak, ami számunkra felfoghatatlan, hogy előtte nincs lehetetlen. Ezt maga az Úr Jézus is mondta, hogy ami embereknek lehetetlen, és ott a megtérésről volt szó, éppen a gazdagoknak a megtérési lehetőségeiről, amikor a tanítványok megkérdezik, hogy hát akkor ki üdvözülhet, és erre mondta válaszként az Úr Jézus, hogy ami embereknek lehetetlen, az Istennek lehetséges. Hogy neki van erre erőforrása, van erre hatalma. Embereknek nincs ilyen hatalma, vagy ilyen erőforrása. És ezek a fiúk, fiatal emberek, akikről olvasunk a Bibliában, ők ismerték Isten szívét is, hogy mit érez. Isten jóság, hányszor megénekelték a zsoltárokban is, hányszor olvassuk énekünk, amire a mi szívünk is rádobban, hogy jó az Úr, menedék az Úr, tehát hogy jó indulatú, és igazából a megváltásnak is ez a titka, ez az isteni indíték, hogy ő jó, jót akar szabadítani, segíteni, támogatni, felemelni akar. Ez van a szíve mélyén. És még a jelleme is. Tehát azt is tudták ezek a fiatalok, hogy ki ő a teljes és tökéletes igazság, igazságosság, kiszámíthatóság, hogy ő hűséges, nem kell bizonytalankodni, hogy most Isten akkor kitart mellettünk, hogy beváltja az ígéreteit, vagy nem. nincsenek ilyen bizonytalanságok az Istennel való kapcsolatunkban. Van, amiket nem tudunk, de Isten személyével, lelkületével, ha szabad vele kapcsolatban egyáltalán ezt így megfogalmazni. Tehát nincsenek kérdések. És szeretnék ide egy vallomást hozni Pál apostolnak az üzenetét. Ő, amikor az üldöztetésről, a szenvedésről beszél, akkor így fogalmaz: elszenvedem ezeket, de nem szégyellem, mert tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincse megőrizze arra a napra. Tudom, kiben hiszek, és hozzáteszi, hogy meg vagyok győződve, hogy van hatalma, tehát ő is az isteni hatalomra gondol. Tehát nincs előtte akadály. És hogyha a 2024. évre gondolunk, a következő esztendőre, akkor legyen bennünk ez a hit, és a hitnek ez a csodálatos valósága, hogy tudjuk, hogy ki ő, tudjuk, hogy kinek hiszünk. Akkor is, ha a körülmények változnak, akkor is, hogyha félelmetes dolgok történnek, akkor is, hogyha nagyszerű csodákat élünk át, mert ilyenek is vannak és lesznek. De hogy Isten tettei, hatalma, jó indulata, szeretete és jelleme változhatatlan, és mi ő benne hiszünk és hozzá kapcsolódunk. Az Istenbe vetett hit az sokszor megköveteli a tudatos döntést, mert hogy különböző élethelyzetek és különböző kihívások lehetnek, amiket most még nem látunk előre. Akár a mai Isten tiszteletnek is van egy olyan szerepe, és fogjuk is gyakorolni, hogy imádkozni fogunk, hogy imádságban készüljünk. Az Úr Jézus, amikor a szolgálatra, a nehéz szolgálatra biztatta a tanítványokat, vagy mondta, vagy magyarázta nekik, akkor volt, amikor azt mondta, hogy imádság és böjtölés által lehetséges szabadulni. Tehát, hogy egyszerűen olyan lelkiséggel, olyan közeledéssel haladunk ezek felé, az események felé, hogy amikor valami ér minket, valami információ, valami kihívás, akkor imádkozó szívvel fogadjuk. Készüljünk rá, gondoljunk rá. Vállaljuk Isten szemléletét, ahogy ő gondolkodik, és az ő akaratát vállaljuk fel. Hozzunk ilyen döntést, amikor ilyen helyzetbe kerülünk, mint ezek a fiatalok is, hogy el kellett dönteni, hogy most leborulnak, vagy nem borulnak le az idegen bálvány előtt. Hozniuk kellett egy döntést, és ők azt mondták, hogy Isten akaratát választják, döntöttek. Valljuk meg a hitünket. Van, amikor ezt szavakkal is meg tudjuk tenni, van, amikor a kiáltásunkkal, egy döntésünkkel, egy szavazatunkkal, sokféleképpen meg lehet ezt tenni, de valljuk meg a hitünket. Legyünk engedelmesek, itt ez az akarattal összekapcsolódik, és egy ígéretet szeretnék még ehhez hozzákapcsolni, hogy milyen nagyszerű dolog, amikor Isten így megfogalmazza ezeket a bátorításokat, vagy tanácsokat, hogy készüljünk, hogy vállaljuk, hogy valljuk meg, hogy engedelmeskedjünk. Azt mondja, hogy támogatni foglak titeket. Nem vagytok egyedül ezekben a döntéshelyzetekben. Az Úr Jézus mondta a tanítványoknak, Máté 10:18-tól. Helytartók és királyok elé hurcolnak én miattam, tanúbizonságul nekik és a pogányoknak. Amikor azonban átadnak titeket, ne aggódjatok amiatt, hogy miképpen vagy mit mondjatok, mert megadatik nektek abban az órában, hogy mit mondjatok, mert nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem atyátok lelke szól általatok. Tehát nem azt mondja az Úr Jézus, hogy megvédelek titeket, és soha nem kerültök olyan helyzetbe, hogy dönteni kell, vagy vállalni kell a szenvedést, vagy a küzdelmet, vagy az állásfoglalást, hanem azt mondja, hogy ott leszek veletek, és hogy betöltelek titeket az én lelkemmel, és meg fog szólalni bennetek az isteni gondolat, az isteni indítatás alapján az isteni üzenet, az isteni válasz. Tehát olyan módon vállal minket, az Úr Jézus is tanította, bátorította a tanítványokat ezzel, hogy aki titeket hallgat, engem hallgat. Tehát ott vagyok veletek, sőt, vállallak titeket, hogyha vállaltok engem. Pál apostol ezt úgy írja, hogy Jézus Krisztus a szívemben lakik a Szentlélek által. És végül két bátorító igét szeretnék idézni, azzal a bátorítással együtt, hogy mindig számíthatsz Istenre, és mindig bízhatsz benne. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ért célhoz. Ezek a fiatal emberek belekerültek a veszélyes helyzetbe, egészen és teljesen. Nem volt erejük, lehetőségük elszaladni, elkerülni a tüzes kemencét. Belekerültek. De Isten megőrizte őket ebben az erőtlenségben, ebben a borzalomban. El se tudjuk képzelni egyébként azt az életérzést, hogy milyen lehetett az, amikor bedobják őket. A másik ige, Filippi levélben olvasható, mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Mindenre. Nincs kivétel. És ez összhangban van azzal a gondolattal, hogy Isten nem engedi, hogy nagyobb vagy nehezebb legyen a megpróbáltatás, mint amit el tudunk viselni. Megadja a szabadulást és a kimenekedést is a maga idejében. És mivel nincs isteni hatalmunk, erőnk, hanem hiszünk a mindenható Istenben, nyilván érezzük, átérezzük sokszor a gyengeségeinket, a tehetetlenségünket, amikor nem tudunk választ találni a kérdéseinkre, amikor bizonytalanok vagyunk, ezeket átérezzük, és néha fájnak, és néha sírunk, mert sírunk a tehetetlenségtől és a bizonytalanságtól, de azt mondja az apostol, hogy mindenre van erőm. Tovább fogok lépni, tovább tudunk menni. És újra azt ismételem, hogy nem tudjuk, hogy mi várható, hogy mi fog történni, nem tudjuk kiszámítani, nem tudjuk megjósolni. Sokan próbálgatnak egyébként jósolgatni, hogy mi várható, meg ugye rengeteg információ van, vagy ilyen hír van az interneten arról, hogy ki mit jósolt erre az évre. Nem tudjuk. Ezek a fiatal emberek azt tudták, hogy Isten van, hogy Isten mindenható, hogy Isten szereti őket, és azt tudták, és azt mondták, hogy bármi történik, akkor is hiszünk. Amen.